Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. A mai alkalommal Klastrom pusztáról és Boldog Özséb atyánkról esik szó Bőzsöny Ferenc felolvasásában. A Klastrom pusztai kolostorunk most már olyan állapotban van, hogy az oda látogatók elképzelhetik, elgondolhatják, hogyan is nézhetett ki az a kolostor, amelyet rendi hagyományunk szerint Özséb atyánk alapított. Hiszen nem messze ettől a kolostortól található három barlang, amely Gyöngyösi Gergely pálos szerzetes írásában is említésre kerül. Ennek a hármas barlangnak a lakója volt Boldog Özséb atyánk, miután elhagyta esztergomi székhelyét, és érsekének engedélyével kivonult a Pilisbe. Az oda látogatók 15-20 perc gyaloglással a romoktól elérhetik ezt a barlangot, és a legény barlangnak a bejáratától csodálatosan rá lehet látni a Dunakanyarra, és tiszta időben Esztergom is látható. Egészen biztos, hogy Özséb atya innét a távolba tekintve imádkozott Esztergomért, de imádkozott egész hazánkért és nemzetünkért. Amikor valaki elmegy a Klastrom pusztai kolostoromhoz, akkor jó, ha tudja, hogy ez az egyetlen egy olyan régi pálos emlék, kolostorom, amely ma már a pálos rendnek a tulajdonában van. Több mint 10 évvel ezelőtt sikerült a területet megvásárolni, tehát az elkezdett régészeti munkálatok tovább folytatódtak. Bízunk benne, hogy a későbbiek folyamán lehetőség nyílik arra, hogy ezt a régészeti munkálatot még tovább tudjuk folytatni. De minden esetre, ami már most megvan, annak is örülhetünk, és mindig keressük az alkalmat, hogyha esetleg arra járunk, tekintsük meg ezt a kolostoromot. Rendi közösségünk most már több mint 10 éve Szentkereszt felmagasztalása ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon ünnepi szentmisét tart, megemlékezve Özséb atyánkról, megemlékezve arról, hogy Özséb atya az első kolostort a Szentkeresztről nevezte el, talán nem véletlenül, és így a rendi közösségünk és a jelenlévő hívő közösség akar kapcsolódni Özséb atyának a lelkületén keresztül a mindenható Istenhez. Hallgassuk meg tehát ezt a történeti beszámolót Bőzsöny Ferenc felolvasásában.
Klastrom puszta, a pálos rend bölcsője, Horváth István írása. A 19. században Klastrom pusztán még látható romok a 20. század elejére eltűntek a föld színéről, és csak a puszta neve őrizte meg egy kolostor emlékét. A maradványok részleges feltárását 1961-ben Méri István végezte el. Az ásatás során egy körülbelül 80x80 méter kiterjedésű, eredetileg kőfallal körülkerített lejtős hegyoldalban egy kisméretű, nyújtott szentélyű, gótikus szerzetesi templom, a templom északi falához csatlakozó monostor épület falmaradványai és házi kápolnájának szentély részlete került elő. A gótikus falak mellett és alatt korábbi falmaradványokat, illetve 13.-16. századi sírokat is találtak. A monostor egészének feltárására sajnos nem volt mód. A feltárt részletek a régészeti leletek és történeti források alapján Méri István egyértelműen elvetette a ciszterzita eredet lehetőségét, és bármint lehetőséget felvetette, hogy a romok johannita eredetűek is lehetnek, a kérdést a további ásatások eredményeire számítva nyitva hagyta. A környező terület elpusztult középkori településeinek felkutatása, azoknak az okleveles adatokkal való azonosítása, a környék középkori birtoklás történetének áttanulmányozása meglepő eredményre vezetett. Kiderült ugyanis, hogy egyes elpusztult, majd újra terepült falvak, például Leányvár, Piliscsév, a középkorban mai helyüktől meglehetősen nagy távolságban feküdtek. A hiteles középkori települési kép ismeretében másképpen kell értelmeznünk az eddig is ismert történeti források határleírásait, a birtokok utak elhelyezkedésére utaló adatait. Mivel az elmondottak értelmében a mai Piliscsév helyén a középkorban nem áll település, azaz Kesztölc és Piliscsaba egymással határosak voltak, egy 1393-ban kelt és a későbbiekben még részletesebben tárgyalt oklevél leírásából arra lehetett következtetni, hogy a mai klastonpusztai romok az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendnek, a Pálosok Szentkeresztről nevezett ősmonostorának maradványaival azonosak. A Pálosrend történetéről és kialakulásáról részletesen beszámol Gyöngyösi Gergely Pálos rendfőnök 1520 táján összeállított okleveles adatgyűjtése, illetve az 1530 körül írt V.T. Frátrom című kéziratos, valamint Eggerer András 1663-ban nyomtatásban is megjelent Pálos rend története. Ezek a rend kialakulását a következőképpen mondják el. A rendalapító Boldog Özséb Esztergomban született. Pappá szentelése után hamarosan esztergomi kanonok lett, és már ekkor szoros kapcsolatot tartott fenn a közeli pilisi erdőkben a 13. század elején elszaporodott remetékkel, akik gyakran felkeresték őt Esztergomban. A tatárjárás után 1246-ban javadalmáról lemondott Vancsai István érsek hozzájárulásával a Pilisbe vonult remetéskedni. Itt Szántó közelében, az úgynevezett Hármas barlangnál maga köré gyűjtötte a remetéket. 1250 táján a barlangok közelében templomot és monostort alapítottak a szent tiszteletére. Hogy a társulatnak szabályai legyenek, a Pécs melletti Patacsi monostor szintén remete eredetű szerzeteseinek a pécsi püspöktől nyert reguláját kezdték használni, s rendjüket Szent Pál első remete rendjének nevezték. Az 1256. évi esztergomi zsinaton Özséb már mint a rendfőnöke provinciálisa jelent meg. 1262-ben Rómába ment, hogy a pápától a rend megerősítését, elismertetését kérje, és hogy megkapja számára Szent Ágoston reguláját. Bár a kúriában Aquinói Szent Tamás pártfogolta ügyét, csupán annyit sikerült elérnie, hogy Orbán pápa megbízta Pál veszprémi püspököt, akinek egyházmegyéhez tartozott a Pilis hegység területe, hogy vizsgálja meg a remeték kérelmét, és ha úgy találja, hogy van miből fenntartaniuk magukat, engedélyezni kell nekik Szent Ágoston reguláját. Mivel azonban a társulat megfelelő vagyonnal nem rendelkezett, Pál veszprémi püspök 1263-ban a pápa felhatalmazása értelmében maga adott nekik regulát. Ebben megszabta böjtjeiket, az Isten tiszteletre vonatkozólag pedig a székes káptalanok kanonokjainak szabályait írta elő nekik. Egyházjogilag a megyés püspökök joghatósága alá rendelte őket, kötelezve az egyházmegyei zsinaton való részvételre, illetve arra, hogy a megválasztott rendfőnököt a megyés püspöknek mutassák be megerősítés végett. Végül meghatározta a monostorok számát, név szerint is megnevezve az egyházmegye területén állókat. Pár püspöknek ez a felsorolása azért érdekes számunkra, mert a rend akkori központját a veszprémi egyházmegye területén álló Szentkereszt monostort nem említi. Ezt egyesek azzal magyarázták, hogy a Szentkereszt monostor ekkor még nem készületett el, holott csupán arról van szó, hogy az, bár a veszprémi egyházmegyében feküdt, egyenesen az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott. Ezt igazolja az a tény is, hogy például István rendfőnököt 1290-ben az esztergomi érsek erősíti meg tisztében, és István 1294-ben az esztergomi zsinaton jelenik meg. Ennyit röviden a rend kialakulásáról. Lássuk most, hogy mely adatok támogatják a klastonpusztai rom pálos eredetét. A rend történet írói Szántó mellett, illetve Esztergom közelében állónak említik a Szentkereszt monostort, a klastonpusztai rom pedig Szántó közelében, Szántó és Esztergom között fekszik. Fontos adatot szolgáltat a rom eredetére nézve az esztergomi szandzsák 1570. évi összeírása. Az adó összeíró először Kestölc falut említi meg, amelynek az első török pusztítást átvészelő, tehát a környéket is jól ismerő magyar lakosait név szerint is felsorolja. Végül a rom pálos eredetét igazolja a monostor és templomának jellegzetesen pálos alaprajza és elhelyezkedése is. A pálos építészettel foglalkozó Ádám Iván nyomán a fő jellegzetességeket a következőkben összegezhetjük. A monostor magányosan áll, többnyire völgy nyugati vagy déli oldalán. A hegyi monostorok nem kiugró hegyfokon, hanem védett, takart domnyulványon, gerincek horpadásaiban állnak legtöbbször. Forrás mellett és a közelben halastavat létesítenek. Középkori eredetű alastó a klastonpusztai romok közelében északnyugatra fekvő, ma királyné tavának nevezett duzzasztottó. Továbbá a templomok általában kicsinyek, kőből épültek, torony nincs a templomon, a monostor mindig a templom északi oldalán fekszik. A Szentkereszt monostort a többi pilisi monostorral együtt valószínűleg már 1526-ban felégette a török. A lassan pusztuló omladozó romok 1570 táján még fenntartották emlékét a Szentkereszt puszta elnevezésben. A maradványokat utóbb meghódította a természet, bokrok, fák nőttek a középkori épületromok felett. Ezzel magyarázhatva azután, hogy a török kiűzése után az elpusztult monostoraikat kereső, a környéket nem ismerő idegen származású páros szerzetesek nem találták meg a Szentkereszt monostor maradványait. Helyette a jobban látható és könnyebben hozzáférhető a Pilis egy keleti lábánál álló ciszterci apátság romjait vélték a Szentkereszt monostor maradványainak. Így került az egykori ciszterci rom és környéke a pálosok birtokába a 18. században, és így alakult ki róla az újkori pálos eredet hagyomány, mellette pedig a mai Pilis-Szentkereszt község. A 20. századra a hatalmas termető évszázados szilfák és tölgyek árnyékában csak néhol bukkant elő egy-egy kőfal részlete a földből, és csupán a hely klastronpuszta elnevezése utalt az egykori monostorra a régészeti kutatások megindítása előtt. A feltáró munkák sajnos befejezetlenül abba maradtak, s így továbbra is a föld mélye rejti az egyetlen magyar eredetű szerzetes rend, a pálosok első monostorának jelentős maradványait, amelyek között talán valahol ott nyugszik Varsányi István pálos szerzetesnek a monostor alapításáról szóló kőbevésett, szép, hexaméteres verse is. Így szól a vers. Egykor az úttalan pusztáknak útjai járva, nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink, s barlangok rejtették őket el a világtól. Boldog a zséb ez a szent ember, remete, pap emelte itt a keresztnek tiszteletére ezt a monostort. Jöttek is ide hozzá a testvérek seregestől, s elhagyva a magányt, kezdtek közös életet élni. Innen terjedt szét a világra remete szent pár rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke. Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásból fakadoznak.
Kedves testvérek, a klastrompusztai kolostoromról hallottak Bőzsöny Ferenc felolvasásában. Egyúttal Boldog Özséb atyánk életéről, és arról a nagyon szép gondolatról, hogy hogyan indult el innét a pálosok lángja, rendi közösségünk. A Pilisben nagyon szép helyeken találhatók a pálos kolostor romok. Kiránduló helynek is kiválóan alkalmasak. Rendi közösségünk igyekszik ezeket a kolostor romokat egy-egy zarándoklat alkalmával is összekötni. Az egyik legnépszerűbb zarándoklat, amely egyúttal lehet túra is, vagy akár teljesítmény túra is, ez úgynevezett Pálos 70, amely október első hétvégén zajlik. Azért október első hétvégén, mert október 8-a, magyarok nagyasszonya ünnepe, és ehhez az ünnephez kapcsolódik a Pálos 70 zarándoklat, hiszen a Szikla templom és a Mária Nosztrai templom is a magyarok nagyasszonya tiszteletére lett felszentelve. Ez a zarándok út, amely pénteken indul, és vasárnap fejeződik be Mária Nosztrán az ünnepi szentmisével, az indulási pont pedig a Szikla templom, de szombaton is vannak, akik csak egy napot zarándokolnak, vagy éppen túráznak. Számtalan lehetőség van arra, hogy ezen a Pálos 70-en belül is részt lehessen venni a pilisi zarándoklaton, túrán, és ilyen alkalommal is megismerhetők a pálos kolostor romok. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Székely János püspök.
Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves magyar testvéreim, a Székely Nemzeti Tanács egy nagy aláírásgyűjtést kezdeményezett az Európai Unióhoz az őshonos nemzetiségek jogainak megerősítése érdekében. Ennek az aláírásgyűjtésnek a célja a Székelyföld, a Párcium, a fölvidéki magyarság megőrzése, megerősítése, hogy tudják ápolni az anyanyelvüket, iskoláikat, kulturális gyökereiket. Felejthetetlen élményem a délszláv háború után nem sokkal a budapesti kispapokkal voltunk a Baranyai háromszögben, Horvátországban. Sok olyan helyen, ahol 10-20 éve nem volt már magyar szentmise. Igen sok helyen a kicsi magyar közösség, akik összegyűltek, alig hogy meghallották a szentmise első énekének a dallamait, a sorait. Folytak a könnyek az arcukon, megrendülten hallgatták, egyszerre örvendezve és fájdalommal. A legmélyebb érzéseinket, az álmainkat és az imádságunkat csak az anyanyelvünkön tudjuk kimondani. A nemzet értékei a Teremtő által akart értékek. Ő akarta, hogy az ember történelmi és társas lény legyen, és közösségekben, anyanyelvekben tudja kibontakoztatni az emberségét. A nemzet a Teremtő által adott érték. A negatív értelembe vett globalizmusnak van 5 halálos ellensége. Az első ellenség az Isten és a vallás, az a gyökér, ami ő hozzá köt. Ez a legerősebb tartó szál, ami egy embernek tartást irányt ad. Először is ezt akarják elvékonyítani, elvágni. A második halálos ellenség a család, a házasság, azok a szálak, amik a szeretteinkhez kötnek. A legideálisabb fogyasztó a szingli, aki önmagáért él, önmagára gondol elsősorban. A harmadik halálos ellenség a nemzet. Azok a szálak, amelyek kötnek az őseinkhez, az anyanyelvhez, az anyaföldhöz. A negyedik halálos ellenség a fizikai föld. Valaki mondta, hogy az utolsó magyar nemesek a magyar parasztok voltak, akiknek még volt saját földjük, akiket nem lehetett a meggyőződésüktől egykönnyen eltéríteni. Ezt a földet is ki kell húzni az emberek lába alól. Az ötödik halálos ellenség pedig a közösségek, ahol emberek együtt álmodják, tervezik meg a jövőjüket. Ezzel az aláírás gyűjtéssel próbáljuk kötni ezeket a szálakat, amelyeket sajnos a globalizmus negatív erői szét akarnak szakítani. Kötni többek között a nemzetünk szálait. A trianoni békediktátum által okozott sebeket szeretnénk gyógyítani. Senkivel szemben nincsen harag a lelkünkben. Tudjuk, hogy a Kárpát-medence népei testvéreink. Igen gyakran a nagyhatalmak politikai játszmái állítottak minket egymással szembe. Szeretnénk a Trianon által okozott sebeket gyógyítani. Amit lehet, azt még ebből a sok-sok sebből, a száz éves sebből gyógyítani, megmenteni. Manapság mindenkinek a jogait, a legkülönbözőbb embercsoportok vagy akár állatfajoknak a jogait védik. Mennyire szomorú, ha épp ez a természet adta jog, az őshonos nemzetiségek joga a túlélésre, az anyanyelvük használatára, őrzésére, építésére, ápolására, a kulturális intézmények fönnmaradására, pontosan az ő joguk csorbulna vagy lassanként tűnne el. Kedves magyar testvéreim, ne ismételjük meg azt, amit a 2004-es népszavazáskor sajnos nagyon sokan tettek, a közömbösségünk óriási fájdalmat okozott a határon túli testvéreinknek. Most, ebben az aláírás gyűjtésben, amely május végéig tart, mutassuk meg a határon túli magyarságnak, hogy számíthatnak ránk, hogy összetartozunk.
Székely János püspök.